Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Igen, azt, hogy ne legyünk az Egyesült Államok kifutó fiúja, hogy van európai érdek, hogy ez nem minden esetben esik egybe az amerikai érdekkel. Speciál pont az amerikai-kínai feszültségekben nekünk egyértelműen érdemesebb beállni Amerika hónalja alá, ezek valóban szerintem legitim meg reális felvetések, elég hasonlóan gondolja valószínűleg Orbán is, az orbáni külpolitikának ez a Kalmár szelleme, ez ugye ennél ráadásul tovább is terjeszkedik, tehát nincs az az Észak-Korea, vagy Isztán, vagy nem tudom ki, akivel mi három krumplérnek kezdenénk el, hogyha úgy van, akkor az emberi jogi, meg mindenféle normákat félrerakni.
Pita Dániel, Kerner Zsolt, valamint Nagy József a mai háromharmadban. Felolvasok egy gondolatkísérletet Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli Kossuth rádiós ige hirdetéséből. Az a kérdés, hogy mi föntartjuk-e Ukrajnát, és abban a pillanatban, hogy Amerika és Európa nemmel válaszol erre a kérdésre, ott a háborúnak vége is van. De egyelőre még nem ez történik, hanem az, hogy a magyar adófizetők is az unió közös költségvetésén keresztül nagyon nagy összegekkel támogatja Ukrajnát. Ezért is esik rosszul a magyaroknak, amikor azt látjuk, hogy a magyar kisebbségeket ahelyett, hogy elismernék és támogatnák, kifejezetten üldözik az ukrán hatóságok. Minden nap egyre rosszabb hírek jönnek az ott élő magyarok elnyomását illetően. Holott egyébként mi, magyarok, közben az unió közös költségvetésén keresztül euró 100 milliókkal járulunk hozzá ahhoz, hogy az ukrán állam egyáltalán működjön. Mi fizetjük az ukrán nyugdíjakat, Európa és benne Magyarország, mi fizetjük az ukrán fizetéseket, mi tartjuk fönn az államigazgatásukat, az egészségügyüket, az oktatásukat, ezt mi tartjuk fönt, és ez egy óriási pénzügyi teher. Itt sok 10 milliárd euróról beszélünk, ami hiányzik az európai gazdaságból, és nyilvánvaló, hogy ezt a végtelenségig nem lehet folytatni. De most azt a bornítságot azt szerezzük is el, hogy mi magyarok, akik még mindig többet veszünk ki az unió költségvetéséből, mint amennyit belepakolunk, tehát hogy mi tartanánk el a komplett ukrán államigazgatást, meg mi fizetnénk a nyugdíjakat, meg az ottani fizetéseket is mi fizetnénk. Inkább koncentráljunk a tételmondatra, ami a szövegnek az elején hangzott el. Még egyszer az idézet, az a kérdés, hogy mi föntartjuk-e Ukrajnát, és abban a pillanatban, hogy Amerika és Európa nemmel válaszol erre a kérdésre, ott a háborúnak vége is van. Mondjátok már erre valamit, Léci.
Hát a hosszú idézet jelentős részét fél mondattal kinyírtad, és ezt helyesen is tetted. Tehát, hogy és akkor ami maradt...
De maga most visszahozza az élők sorába. Igen, mert hogy
amit most kérdeztél, annak van nyilván egyedül értelme és nagyjából realitása is, hogy valóban nyilván nyugati segítség nélkül Ukrajnában nagyon sok minden nem tudna történni, nagyon nem lehet csodálkozni azon, hogy az ukrán gazdaság nagyon jól nem működik, tekintve, hogy minden harcképes korú férfi nagyjából be van sorozva, vagy valamilyen módon részt vesz a hadigazdaságban. Tehát, hogy ezen olyan nagyon szerintem sok csodálkozni való nincsen, nem ők maguk idézték elő ezt a helyzetet, ez is viszonylag közismert, alig hanem Orbán Viktor számára is.
Nagy Ferónak is kéne szólni, ugye, mutka a kollégánk megtalálta, és videón látható, majd akkor nyomom ezt a linket is, hogy megkérdezi tőle, ugye háborúról szólva, ki az agresszor, és akkor az oroszok lövik az ukránokat, megtámadták, mire azt mondja Feró, hogy az ukránok is megtámadták az oroszokat, mire kollégánk értetlenségét fejezi ki, és mire Nagy Feró a faszom felkiáltással hagyja ott.
Nem, a bombázza a faszom, az volt.
Bombázza a faszom, igen, bocsánat.
Ami sokkal jobb.
Valóban. Visszaadva a szót Bita úrnak.
Szóval hogy ebben nyilván van valamiféle igazság, és minden, ami utána jön, az egészen karikaturisztikus. Tehát mikor hallottad Orbán Viktort utoljára ilyen hosszan többes szám egyes szemébe beszélni Európáról, az Európai Unióról, az európai segítségnyújtásról, arról, hogy mi vagyunk, nyilván persze az is, amit mondasz, tehát hogy Magyarország nem befizetője az Európai Uniónak, nyilván érdekes lenne akkor ezt konkrét számokkal is alátámasztani, tehát ez a része egészen váratlan ilyen szempontból. Nyilván a kiinduló pontban van némi igazság, mint hogy általában a politikai állítások ezek így működnek.
Mármint abban a kiinduló pontban, hogy a magyar kisebbséget odakint.
Jaj, arra nem is beszélt a harmadik réteg, persze, azt pedig szerintem sokszor beszéltünk róla, nyilván az egy szintén meglehetősen legitim kritika, hogy a amerikai nyomásgyakorlást, amiről ma majd hosszabban fogunk beszélni, helytelenítjük, miközben a magyar kormány ugye azzal próbál jó ideje nyomást gyakorolni Ukrajnára, az ott élő magyarok szempontjából helyesen, hogy például azért igyekezett minden létező fórumon blokkolni a nyugati integrációjukat, mert ahogyan bánnak a magyar kisebbsége, azt meg helyeseljük, az egy picit furcsa kettős mérce szerintem. Ezzel együtt nyilván ott elég sok teendő lenne még ahhoz, hogy, hogy mondjuk ilyen szempontból, nem tudom, kisebbségbarát szabályok alkotódjanak meg, de itt ugye három különböző dologról beszélünk. Részben a anyagi segítségnyújtásról a megtámadottnak, részben arról, hogy egyébként ezért cserébe, de egyébként enélkül is elvárható a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, és igen, a harmadik meg az, hogy ebből a magyar rész mekkora. Alig, ha nem csekély.
Három gondolatom is van. Mi? Legalább kettővel
tudunk sokat lenni. Focisták mondják, hogy sosem mondják nevet a passzolás előtt, és az ilyen élő vagy kvázi élő beszélgetéseket mondják, hogy soha nem mondjuk számot, hogy hány darab gondolatod van, akkor a harmadik
nevet valaki megszámolja. Akkor
meglátjuk, hogy végül emlékszem mind a háromra. Az első az az, hogy ahogy a Dani is mondta, azért egy... Én próbáltam megfejteni egyébként azt, hogy az Orbánék ezt miért csinálják, ez majd második gondolathoz kapcsolódik, de hogy van egy ország...
Ez első meg is volt.
Lehet három kívánságom? Legyen még három kívánságom.
Szóval van egy háborúban álló ország, és akkor azt mondjuk, hogy nem működik a gazdaság, mint hogyha ez egy elítélendő dolog lenne, mint hogyha egyébként a cégek tudnának, és most visszahozom a korábbi kifejezést, olyan externáliákkal számolni, mint hogy naponta lebombázzák a gyárukat, vagy hogy nem lehet exportálni azokat a magvakat és alapanyagokat, amiket a Fekete-tengeren szoktak, mert orosz hadihajók útját állnák.
De üzenet megvan, lusták az ukránok.
Igen, tehát hogy így nehéz azt mondani, hogy persze, hogy nem működik. Tehát miért működne egy megtámadott ország, amit egyébként egy négyszer akkora, vagy ötszer akkora másik ország támadott meg, lakosság számban, alapterületben még nagyobb. Szóval miért működne egyáltalán? Ez az egyik. A másik az, hogy ugye ez a fenntartós, hogyha mi, ja nem, még az elsőhöz. Ez a gondolat...
Egy per B
gondolat. Ez a gondolat, hogyha mi nem tartanánk fent Ukrajnát, akkor nem működne. Ez egy csomószor megjelenik egyébként a Kremlnek is a gondolkodásában, mert pontosan ez volt az, ami miatt a háború végül megindult nagy valószínűséggel. Ez volt a gondolat Putyin fejében, hogyha itt nincs európai és amerikai támogatás Ukrajnának, akkor pillanatok alatt le fogják gyarulni ezt az országot. És sokáig úgy nézett ki, hogy nincs, amiről én szerintem többször is írtam már, hogy van ez a demokratikus, liberális demokráciáknak a működésébe beletartozik a politikai vita, amit azért elég sűrűn látunk az országok ból nyugaton, és ugyanez nem tartozik bele feltétlenül az orosz típusú állam működésébe, és akkor le lehet vonni oroszként azt a következtetést, hogyha kritika nélkül gondolkozol, hogy ezek az országok megosztottak, és egy külső támadás ellen sem fognak harcolni.
Hát és miért akkor a kettő per arra rátérsz, ugye ez eléggé azt is mutat, kicsit ebbe is beleillik, ez az Ukrajna nem is létezik tulajdonképpen. Igen. Ugye ez a orosz propagandában, de helyenként nem csak az orosz propagandában hallható vélemény, hanem amerikai volt elnökök szájából is hallható vélemény, hogy tulajdonképpen Ukrajna létezése is kétségbe vonható ezáltal, hiszen nem működik a gazdasága, mi tartjuk fönn őket, csak nyugati lélegeztetőgépen vannak.
Meg szóval ugye én az ukránoknak is erről, ők ezt picit másképpen gondolják.
Hát meg ugye a valódi élet az Ukrajnában is tök más azért, mint itt. Én ismerek embereket, akik alkalmaznak Ukrajnából programozókat például, bedolgoznak, meg csomó szempontból még a háborús Ukrajnában is sokkal jobban hasonlít az élet ahhoz, mint amit mi élünk, mint Afganisztánhoz mondjuk, amihez már ugye korábban hasonlított Orbán Viktor Ukrajnát. Szóval ez nyilván egy jogos kérdés. Persze az van, hogy Ukrajna sokkal rosszabb helyzetben lenne, hogyha nem kap nyugati támogatást, de pont ennek a nyugati támogatásnak az erőssége kéne, hogy megváltoztassa a gondolatmenetét erről Orbán Viktornak. Második. Állandóan arról beszélünk, hogy mennyi pénzzel tartjuk fent Ukrajnát. Hogyha megnézzük azt, hogy mennyi pénzt adott az Európai Unió, és mennyi pénzt adott az Egyesült Államok, akkor azt össze se lehet hasonlítani. Tehát egyszerűen annyival több pénzt adott Amerika, és most pont voltam, mert többször idéztem Noah Smith-t, akinek egyik kedvenc közgazdászom, pont volt egy posztja arról, hogy miért nem lesz Európa a harmadik globális nagyhatalom, és részben azért, mert nincs meg az a politikai egység, ami lehetővé tenni, hogy olyan mennyiségű pénzt hirtelen tudjanak odaadni, mint az Egyesült Államok tette most Ukrajnával. De tényleg egy tízszer annyit. És akkor ugye még az, amit mondtál az elején hozzá, hogy abban a pénzben, amit Európa odaadott, az sem feltétlenül miattunk be a közösbe. Igen.
Azt helyettünk adják Ukrajnának, nyilván ez a gondolatisága mögött, ráadásul csak ezt
Igen, nyilván itt ugye az van, hogy van, ilyen kontók vannak, és akkor így nem csak kapunk, hanem be is fizetünk, csak többet kapunk vissza, mint amit befizetünk, szóval mondhatjuk ezt, de ez egy ilyen erőteljes absztrakciója a mi uniós tagságunknak. És most teszek egy nagy kísérletet arra, hogy eszembe is van a harmadik,
hogy amit mondani akartam ezzel. Hogy végre a kérdésemre válaszoljatok, hogy engem az csak igen. ütött leginkább, mert az a tételmondat, hogy az a kérdés, hogy mi föntartjuk-e Ukrajnát, és abban a pillanatban, hogy Amerika és Európa nemmel válaszol erre a kérdésre, ott a háborúnak vége is van.
Ki kell, hogy ábrándítsak, mert nem erre akarok még válaszolni.
Ez a négyes lesz, mert az erre csak válaszoljunk valamit, de akkor mondd a hármat. Jó,
én
a,
tehát egy, azt nem értem, hogy miért vannak ezek a mondatok, miért hangzanak el a rádióban ezek a mondatok, és miért hangzik el az afganisztánoshoz afganisztánozás, mert hogyha el akarunk érni egy célt, amit az Orbánik megneveztek már sokszor, ott élő magyar kisebbségnek egyenlőbb jogokat kívánnak elérni, mint amik most vannak. Erre nem ez az út. Tehát, hogy akkor az az út, hogy egy háborús, és erre a pszichózis kifejezés használjuk, de nyilvánvalóan traumában él az egész ország. Tehát megtámadták őket. Ilyenkor nem az van, hogy nüanszosan elgondolkozunk azon, hogy hogy akkor az Orbán mögött azért mégiscsak van valami, meg hát meg kell érteni az ő álláspontját is, meg erről beszél, hanem az van, hogy ez egy seggfej, aki ilyenkor arról beszél, hogy ha nem lennek az amerikaiak, mi már nem lennénk ország, meg nem.
És kétszer akkor a pofont kap a kocsmában a magyar kisebbségi sorban élő kárpátaljai, ki még ott maradt, vagy ott ragadt, vagy annak a családja, aki ott.
Szóval ezt nem teljesen értem. A másik meg, hogy egyébként nem tudni, hogy vége lenne a háborúnak, ahogy az amerikaiak rendszeresen, ez válasz a kérdésedre, negyedik pont. Nem tudni. Az amerikaiak folyamatosan alulbecsülik az ukrán harci képességeket, ez a most kiszivárgó amerikai katonai iratokból is kiderült, az ukránok meg is sértődtek rajta rendesen, hogy az amerikaiak még mindig nem hiszik el, hogy jelentős mennyiségű területet tudnának visszafoglalni. Nyilván az van, hogy amerikai fegyver, pénz és lőszer nélkül azért sokkal nagyobb lenne a baj, de ki tudja.
Jó, de tegyük fel, hogy Orbán Viktornak ebből a szempontból igaza van, akkor vége lenne a háború. De akkor hogy lenne vége a háborúnak? Úgy lenne vége a háborúnak, hogy Ukrajnát most akkor Oroszország, hogy csatoltuk. Tehát szüntessük meg, Európa, Amerika szüntesse meg az ukrán háborúban álló
úgy ukránok. Lenne vége, amit ő igaznak gondolt előtte. És akkor ő akkor igaza lenne, hogy Oroszország nyeri meg ezt a háborút. De szerintem egy fontos részlet, hogy minden megszorolásában látszott, hogy ő egyszerűen nem képes azt elhinni, hogy Ukrajna megnyerheti ezt a háborút. És hogyha így lenne vége a háborúnak, akkor úgy lenne vége, ahogy Orbán Viktor eleinte gondolta.
Az oroszok győznek. És úgy lenne vége, hogy akkor Ukrajna területének X százalékát, az egészet, mit tudom én, akkor csatoljuk Oroszország. Hát aztán, ugye... aztán majd várjuk, amíg majd utána megindulnak, nem tudom, Baltikum felé, vagy megindulnak, nem tudom, Moldávia felé, vagy megindulnak, nem tudom, Magyarország felé. Most
azért 10 évig ezek nem fognak sehova megindulni, persze, de...
De hát, hogyha ezek után ez a megoldás, hogy mint a Monopolyban, a nagyobb megeszi a kisebbet, aztán a hát, még nagyobb lesz és mehet tovább, azért ez elég elborzasztó.
Elborzasztó, persze, bár ebben azért van egy viszonylag egyértelmű állásfoglalás, ami arról szólt, hogy azért nagyon más megítélés alá esnek, ha felsoroltak közül a NATO tagországok. Igen. Tehát az, hogy Oroszország a NATO-val szeretne háborúzni, az nem csak 10 éves, hanem valószínűleg sokkal hosszabb távon sem. Időszerű, Ukrajna nyilván kívül esik ezen a körön, nyilván e tekintetben, amennyiben a svédek megfelelő önkritikát gyakorolnak, akkor ők is lesznek védve, tehát hogy azért mégsem soron a Finnország NATO csatlakozása azért. Csak megtörtént a Baltikum NATO tag, tehát ilyen típusú veszély szerintem nincsen legfeljebb ilyen absztrakciós szinten, ahogy most elmondtad. Ez nyilván az ukránokat nem vigasztalja, persze.
Ja, na.
Elégedett vagy a válaszunk?
Közepesen. Én szokás szerint megint felcsesztem magam ezen, pedig hát nem erről akartunk eredetileg beszélni, hanem az amerikai nagykövet akciójáról, meg arra az akcióra adott reakciókról. Ugye az orbáni ma reggel égehirdetésben így szóba került az USA-val való viszony. Egyebek mellett az is, hogy az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetsége egy magyar cégen keresztül, majd gondolom szóltak egy pár szót, kampányt indított óriás plakátokon, egy 56-os klasszikus felirat látható, Ruszkik haza, alatta oroszul is, fölötte 56 Magyarország, alatta 2023 Ukrajna, és a kép mellett pedig az a szöveg látható, hogy béke akkor lehet Ukrajnában, ha az orosz megszálló hadsereg kivonul. De ugye ez csupán egyetlen fejezete vagy termék ennek az amerikai-magyar csetepaténak, ami ugye kezdődött ott, hogy tavaly szeptemberben? Megérkezett az amerikai szeptember, ugye?
Nem emlékszem.
Nagykövet Magyarországra, mert eleve
kb. Igen.
Orbáni körökben sokan már a szemében nyílt provokációnak tartottak, hiszen egy nyílt a homoszexuális férjével, két gyermekével Magyarországra érkező férfiről van szó.
Itt leginkább a fideszes... emberi jogi ügyvéd.
Tehát igen, ráadásul ilyen LMBTQ harcos vagy aktivista.
És még se kérték fel a magyar alkotmány megírására.
Na szóval, hogy ezen a héten is volt ennek egy új fejezete, ugye szerdán a nagykövet sajtótájékoztató jelentette be, hogy Laszlóczky Imre, a Nemzetközi Beruházási Bank alelnöke felkerült az Egyesült Államok hivatalos szankciós listájára. Ugye ez egy olyan bank, amit Magyarországon kémbankként, meg másutt is a világ demokratikus részén kémbankként szokás emlegetni. Ez egy 50 éve létező, még a szovjet érában létrejött bank, ami talán 19 óta van Magyarországon, akkor helyezte Budapestre a székhelyét, és a tulajdonosai csupa KGST ország volt Vietnámtól Bulgárián keresztül Magyarországig. Időközben mindenki kilépett, és mi maradtuk bent az oroszok mellett.
Meg a harmadik világból jó páran, tehát az Európai Unióban léptek
igen, ki. Igen, az Unióban ketten köszönöm. És ugye a Laszlóczky Imre mellett a pénzintézetnek még két vezetőjét, két oroszt is volt elnököt, és egy alelnököt, aki most kvázi elnök, szintén felkerült erre a szankciós listára. Az egyik orosz ugye az, akiről lehet tudni, hogy az ő szülei KGB elithez tartoztak, és Magyarországon is állomásoztak még annak idején, tehát ebből a szempontból is indokoltnak tűnik a kémbanki titulus. Na és akkor erre, hogy dobjak föl még egy labdát, erre a Press Money kijelentésre reagált a hivatalos Telegram oldalán az orosz nagykövetség, és azt találták mondani, egy, a bejelentést tekintélyelvű külpolitikai demonstrációnak tartják, amely szerintük egyetlen célt szolgál megmutatni, ki a főnök és mi történhet, ha valaki nem mer engedelmeskedni neki. Kettes pont, de így a közlemény, az 56-os szabadságharcosok leszármazottjai határozottan elutasítanak minden külső nyomást, és ezt egész történelmük során bizonyították. Na most ezen aztán nekem szintén ledobta az agyam a szíjat, de akkor ti majd ezt kifejtitek, és nyilván sokkal kulturáltabban és visszafogottabban. Több iróniával tudjátok majd kezelni ezt a gusztustalan provokatív mondatot.
Dani, kezded a több iróniával?
Ja, hát ez igen, itt nyilván egy nagyon cinikus dolog, még akkor is, hogyha talán valamelyest ugye az amerikai szóhasználatot idézte inkább, és nem az történt, hogy hirtelen átértékelték Moszkvában az 56-ban történteket.
Tetteket.
Igen. Hát a saját tetteiket nyilván persze, igen. Meg a itt történteknek a minősítését. Na, hát nagyon sok dolog van, amivel struktúráljuk akkor, hogy miről beszélgetünk először, tehát hogy az amerikai plakátokról, vagy a beruházási bankról.
Kezdjük a plakátokkal.
Kezdjük a plakátokkal. Jó, hát az nyilván egy, hogy mondjam, fájdalmas pont a tekintetben valószínűleg a magyar kormánynak, hogy egy ilyen a 56-hoz, de azért összességében nyilván a rendszerváltáshoz is kapcsolódó szlogennel plakátolják ki az országot amerikai pénzből, de hát én nagyon sok, hogy mondjam, ilyen szempontból támadható dolgot abban nem látok. Nyilván ez egy erős politikai üzenet, ami hát fölvethető, hogy helyese, hogy nem tudom, egyik állam üzenget a másiknak, óriás plakátok van, de hát azért ennél azért látunk direktebb beavatkozásokat is a politikai viszonyokban.
Tehát, egyrészt meg nem ez az első, hanem a legelső ilyen plakátot a lengyelek.
Ja, meg hát Budapesten kirakni. Mi meg az Európai Bizottság elnökének üzengettünk plakátokkal, Junckernek. Tehát, hát, hogy ezért mondom, persze. Hogy ebbe a magyar kormány pont nehezen tud szerintem támadási felületet látni, ezért mondom, hogy a diplomáciai viszonyokban nem is feltétlenül teljesen bevet, vagy ilyesmi, ebbe azért mi nehezen tudunk.
Azért megpróbálják,
persze csak.
Meg tehát egyrészt, ugye nem ez az első, másrészt meg azért a magyar kormány visszasűrűnél azzal a lehetőséggel, hogy nem a kormány vagy a Fidesz nevében kampányol politikai ügyekért, hanem a magyar állam nevében, ami hasonlóan problematikus, hogyha már felhozzuk ezt, hogy mennyire necces az, hogy egy külföldi ország itt plakátokat rak ki. De egyébként ez az egész plakátkampány, ez valamennyire mutatja azt az ilyen kicsit ilyen elkeseredett próbálkozást, amivel a nyugati szövetségeseink próbálnak hatni a magyar állampolgárokra, és nem hiszem egyébként, hogy ez lett volna az, amiben megtalálták a megoldást az egészre, de látványosan megmutatja azt, hogy most már eljutottak odaig, hogy valamit akarnak tenni ezzel kapcsolatban. Az, hogy az Orbán mennyire tartja be ezeket az ilyen szövetségi kereteket, az...
Most már nem feszült bele ebbe, tehát próbált...
Hát az nem véletlen, hogy nem feszült bele ebbe, de azért így is megpróbáltam mai rádió interjúban kihozni ezt így félig meddig győzelemre, és ott is voltak ez a, hogy ha van egy ilyen tulipán, aminek a közepén ott az igazság, és akkor az Orbán így beleül a közepébe, és így úgy feszíti szét a leveleit, hogy azok előbb-utóbb lehullanak 56-tal kapcsolatban. Tehát amikor azt mondja, hogy a ruszkikat...
Titokompatibilis.
Amikor azt mondja, hogy a ruszkikat mi már hazaküldtük, mindezt úgy, hogy tényleg az amerikai szankciók után tegnap kellett kilépni az orosz kémbankból, és hogy Magyarország az egyetlen, amelyik még mindig lelkesen...
Ja, hát,
tehát úgy hazaküldtük, hogy a hazaküldtük alatt lehet, hogy azt értett, hogy tegnap, mert hogy előtte nem, utazott nem, el a belarusz
külügyminiszter. Volt benne szerepem, hogy valami ilyesmit fűzött hozzá.
Szerintem 89-re gondolt továbbra is, mint ahogy az egész elmúlt 10 évnyi orosz barátságát ugye mindig ezzel.
Hát erre
fügefalevelezi, hogy a tulipán után még egy olyan botanikai kísérlettel éljek, hogy ő már 89-ben hazaküldte a ruszkikat, amikor nagyobb bátorság kellett hozzá, mint most, de hát ez nyilván egy...
Elvileg.
Hát persze meg.
Hát de igen, ezt mondom, hogy így lehullanak az igazságnak így valamennyire a szirmai idővel, mert nem lehet ezt megcsinálni anélkül, hogy így legalább ne tűnjön nagyon furcsának, amit állít. Az is, amit az oroszok csináltak, és erre kötném rá az Orbánt is. Nem lehet azt mondani, Oroszország...
Képletesen természetesen.
Nem lehet azt mondani oroszként, hogy az 56-os szabadságharcosok nem erre mondtak nemet, hát nem, bassza meg, hát rátok mondtak nemet, könyörgemet. Mi ez az íze? Hogy lehet ilyet állítani? Tényleg, vagy valakinek írtó jó humora van a Kremlben, vagy tényleg így abszurd módon vesztették el a kapcsolatukat a valósággal, és akkor lehet itt elmondani megint, hogy nem, mert az 56-ban a második ukrán front, azok továbbra sem ukránok voltak, az ukrán frontot arról nevezik el, ahol állomásozott. Tehát, hogy azok szovjetek voltak, igen. Szovjetunió vezetője Oroszország volt. Ennyi ebből a tényszer. És akkor erre próbáljuk ráhúzni tényleg, hogy 56-os. Illetve még az lehet egyébként, hogy ők az ellenforradalomként értelmezett szabadságharcból indultak ki, és akkor ott a szabadságharcosok nyilvánvalóan az ellenforradalmat leverő orosz katonák voltak, gondolom, és magukat értették ezzel, de ez már egy erősebb gondolat kísérlet.
Ilyen fogú abszolút ne feltételezzük. Simán szerintem egy ilyen groteszk odamondogatás, és egymást térdét csapkodva rögtek a, hát nem tudom, a Kremlben, vagy csak a nagykövetségen, hogy kitalálták ezt a... Tényleg Magyarország, Füles barátom szokta mondani, hogy mi 100 évenként vagyunk képesek revolúcióra, evolúcióra, meg egyáltalán nem vagyunk képesek, de ez a 100 évenkénti revolúció és forradalom is, ugye hát csak az utóbbi kettőt nézzük, mind a kettőt, 48-49, 56, mind a kettőt az oroszok folytották vérbe, és akkor ezek után azzal indokolni a saját álláspontjukat, hogy a magyar 56-os hősök...
Még egyet mondhatok 56-hoz, hogy a magyar 56-os legendáriumban, vagy ilyen kollektív emlékezetben, az egy borzasztó felháborító pont, hogy az Egyesült Államok nem segített. És azért nem segített, mert egy másik konfliktusért cserébe beáldozta a magyar forradalmat. Tehát hoztak egy racionális geopolitikai lépést, ami a saját érdeküknek megfelelt, a magyarok érdekének nem. És ezen vagyunk azóta felháborodva, hogy amikor igazán kellett, akkor nem voltak itt, azért, mert a saját érdekéket nézték. És akkor Ukrajnával ugyanezt csináljuk. Egy ugyanilyen szituáció.
Ezt várjuk el, így van.
Na és akkor van ugye két másik egyetek, szerintem érdemes végigmenni. Az egyik maga a beruházási bank kérdése, amit viszonylag gyorsan sikerült elrendezni, a másik meg, hogy akkor ez volt-e a helyenként azért nehéz elvitatni tényleg, hogy ilyen kélyes várakozással ilyen kicsit az ellenzéki oldalon, meg a nem kormánypárti sajtóban is picit ilyen üs felkiáltásokkal várt amerikai válaszcsapás. Szerintem a beruházási bank ügyében ott hülyén fog ez hangzani, vagy kicsit talán furcsán, de azt hiszem, hogy szívességet tettek nekünk, hogy ebből mi kivégre kiléphetünk. Ugye ez a bank, ez rettenetes állapotban van, erről lehet olvasni sokfelé. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy a kormány nem tegnapi ülésén döntött el, hogy ki fog szállni ebből tekintve, hogy a portfólió megírta már a hiteleket, amiket ez a beruházási bank nyújtott, már átvette jelentős részben az MFB, mert aztán egészen színes ugye beruházások az MVM-től a Balalandig, ami körülbelül nem tudom mióta eszemet tudom épülni, szándékozik a Balatonon, ezek mögött mind ott van a beruházási banknak.
És egyébként, ahogy lehet olvasni, valós, valid banki befektetéseket, tehát mondjuk az Unióból nem lehet szerezni pénzt kölcsönpénzt gázhálózat fejlesztésére, az MVM pedig kapott ettől a banktól normális piaci kamatokon, már amennyire...
Egy ekkora bank azt szerintem nem számottevő ilyen helyzetekben, és egy csomószor inkább, tehát hogy például a MOL-nak is adtak ugye egy kisebb méretű hitelt, amire a MOL nyilvánvalóan nem volt rászorulva, mert ennél jóval nagyobb nagyságrendű cég az, hogy erre rá legyen.
Persze, és az világos is, hogy az MFB be tud szállni helyette. Ez nyilván óriási bukó lesz, bár nem tudjuk még a részleteket, de amennyire sejtem, alig ha fog minket ebből valaki jó áron kivásárolni, ha csak a vietnámi barátaik nem, mert talán az oroszok sem nagyon fognak. Szóval ez nyilván egy bebukkóban lévő komoly finanszírozási, vagy hát ilyen cashflow gondolkkal küzdő dolog. Szó volt Kémbankról, nyilván a háború nagyon új megvilágításba helyezi ezt, azért ne felejtsük el, hogy a háború kezdetéig ebbe a bankba benne volt Csehország, benne volt Szlovákia, benne volt Románia, tehát hogy nagyon más utána a megítélése, nyilván mi itt az orosz éltanulók közül
Oroszország, idekezve. Bulgária, Románia, Csehország, Szlovákia, Kuba, Mongólia, Vietnám.
És ugye az EU tagok közül, akkor mi utoljára léptünk ki, nyilván mi tepertünk mindenért, legyen itt a helyszíne, tehát minden ilyen klasszik oroszokhoz dörgölőzést elkövettünk. Azt is elkövettük, hogy mi akkor is benne maradtunk, amikor már mindenki kilépett az EU-ból, de azért ha a gazdasági racionalitást nézzük, akkor azt hiszem, hogy meglehetősen utolsó pillanatban bukóval, de úgy szállunk ki belőle, hogy még az egész nem omlott teljesen össze, hanem majd valószínűleg ez után fog feltétlenül rövidesen, mert annak a banknak, amiben a felsoroltakon kívül már ugye európai tagja nem maradt, csak Oroszország meg...
Hát meg akkor
Vietnám
és nem és Mongólia.
Igen, és egyébként maga, hát ugye az világos, hogy a hitelezési tevékenység, a pénzmozgást, ezeket mind kivégzi a szankció. Nyilván itt föl lehet vetni azt, hogyha ez ennyi volt, akkor lehet, hogy ezt előbb is meg lehetett volna talán valamelyes lépni, hogyha az amerikaiakat ez zavarta. Mondom, nem független attól, hogy ezért a bolgárok meg a románok nem olyan nagyon régen léptek ki ebből, tehát nem február 25-én, a csehek meg a szlovákok ugye előbb, teljesen tarthatatlanná vált. Ez egy elég világos üzenet volt, elég könnyű volt ezt akkor a magyar részvételt bedönteni belőle. Oké, és akkor marad a következő részben, nyilván Zsoltánk, ha még van a beruházási bankod, akkor elmondja, hogy tovább, az nyilván az.
Az, hogy Kémbank, azt el tudjuk fogadni, vagy az csak az ellenzék által ráaggatott jelző?
Ez nem az ellenzék aggatta rá, és bocsánat, te ne arra, hogy nem hagytam befejezni a kérdést, ez annyira lelkes volt.
Mit tudnak kémkedni, mondjuk nyilván diplomata útlevéllel egész Európában mentességet
eszerezve
az egyik lehetőségekkel, azon túl.
Bocsánat, csak kicsit hátrébb kell ugrani arra a válaszhoz, hogy miért Kémbank. David Kornsteinhez, aki ugye a Trump által ide küldött nagykövet volt, aki elvileg nagyon jóban volt egyébként a magyar kormánnyal, és keményebb volt a befektetési bank ügyében, mint Pressman most. Uh-huh. Kornstein nagyon határozottan képviselte, és állítólag végül azért lett a Lánchíd Palota, ugye az a neve a helynek, ahol ez működik, azért lett ott, és nem a Szabadság téren a tévészékház mellett, mert Kornstein kifejezett kérése volt az, hogy ezt a bankot nem lehet odarakni az Egyesült Államok nagykövetsége mellé.
A kőhajtás nyilván nagyobb távolságban legyenek az orosz kémek.
Ne vagy lássanak be, hogyha éppen nem húzzák.
Mert egyébként tényleg le lehet hallgatni ilyen távolságra. Tehát, hogyha a Szabadság téren te odarakod a nagykövetséget az egyik oldalra, és a Kémbankot a másikra, akkor viszonylag egyszerű technikai eszközökkel le lehet hallgatni azt, hogy mi van az amerikai nagykövetségen belül, amit ők nyilván nem szeretnének, és egyetlen másik szövetséges ország sem szeretne. Tehát ez
jobban szeretnék ők lehallgatni mindenki más.
Igen. Egyébként nem csak Magyarországgal kapcsolatban vád ez az ilyen kém, régi vád mindenhol, hogy Magyarországon nagyon erős az orosz kémek jelenléte. Ugye mi voltunk ennek ellenére az egyetlen ország, amelyik hát egyet sem talált, akit kiutasíthatna.
Azt akartam mondani, hogy valószínűleg tudnak még maradni a diplomáciai testületen belül bőséggel, akik ellátják ezt a feladatot, szóval tekintetben a bank az lehet fedőszerv, de hogy azért
megoldják ezt enélkül is, igen, persze, szerintem. De Bécset is rendszeresen érzi ilyen támadás. Pont a Bellingcatnek a vezetője volt az, akinek megüzenték, hogy ne térjen haza Bécsbe, mert hogy az oroszok meg akarják ölni valószínűleg, és nem is tért haza Bécsbe. De Bécs ez egy klasszikusan ilyen kémjátszma központ, és Budapest is egyébként, csak Budapesten kevésbé játszma, mint inkább orosz kémek vannak ezek szerint jelen. Szóval, hogy ez egy létező dolog.
Nem játszma, nem bástya.
Igen, bástya. Ja, szóval szerintem ez egy, nyilván azt nem fogjuk tudni soha, hogy ezek jogos kritikák-e, hiszen ahhoz olyan információknak kellene birtokában lennünk, amelyeknek egyrészt nem vagyunk, másrészt nem hozhatnánk őket nyilvánosságra.
Hát meg szerintem itt ez fontos, hogy nagyon más volt a hangulata az egésznek a háborúi. Tehát azért tényleg a régiós országok javarésze, akik nem nagyon-nagyon ellenségesek az oroszokkal, a bóvózók benne voltak ebbe, és a háborút egy olyan választóvonalnak tartották, ami után ez nem volt fenntartható. Igen. Gazdaságilag ennek értelme az utóbbi időben már biztos nem volt, vagy nem. nem lehetett. Tehát maradt
a másik
ez a igen, mi helyezkedési játékunk, amiben az oroszoknak, hát szerintem könnyebb volt úgy nemet mondani, hogy azt lehet mondani, hogy minket rákényszerítettek erre, mi magunktól nem léptünk volna ki, de hát.
És nem tűnik ez akkora vereségnek egyébként kifele, miközben azért az, tehát hogy ez pont olyan megoldás, aminek az Orbánik is örülnek, és az ellenzék is kár örvendhet, hogy végre becsicskították a kormányt, miközben annyira azért nem volt ez csinált, tehát hogy beszéltünk mielőtt kiléptek volna belőle, szerintem erről sokat a Danival, hogy ez így, azért, hogyha ez volt a maximum, akkor nyilván meghagyjuk a beszélgetés következő részére, hogy ez volt-e a maximum. Szerintem az egyébként elég határozottan kiderült ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen típusú szankciók működnek, és azért Magyarországnál nagyobb országok se szeretnék azt, hogyha az Egyesült Államok szankcionálná őket. Több országban is egyébként magánszemélyeket szankcionál.
Azt akartam mondani, ha valaki, akkor te tudod, hogy milyen nehéz bejutni az Egyesült Államokba egyébként. A Zsolt a Covid időszakban
igen.
Több ízben megkísérelt volna.
Az ölt határon.
Ezzel a lehetőséggel élni, de ugye az amerikai Covid politika az úgy alakult, hogy ez gyakorlatilag igen. Két évig lehetetlen volt. Ő átélte, hogy milyen az, hogyha valakit kitiltanak az Egyesült Államokban, még ha nem is személyében.
Azt még hozzátenném egyébként, hogy ezzel a kiváló kínai vakcinával, amivel én belettem oltva elsőre.
Még most sem?
De azzal az Egyesült Államokban eleve be tudtam volna utazni, Európa nagy részével ellentétben. Tehát akkor volt egy időszak, amikor Brüsszelben sem volt könnyebb, de igen.
Szóval nem fogadtak látogatókat Európából.
Igen, igen. Meg nem lett volna értelme, igen.
Na, feldobott kérdés, ez volt a maximum, mert ennél talán többet várt mindenkit a Pressmani bejelentéstől.
Na igen, itt meg szerintem a vár a lényeg ilyen szempontból, hogy, hogy kezdett megint kialakulni ez a, amit az előbb mondtam, ez az üs hangulat. Tehát, hogy nem gondolnám én azt nagyon szerencsésnek, hogy mi azt gondoljuk, hogy az amerikai pofonoktól, vagy kokiktól, vagy sallerektől, hogy ezt a képet idézzem, még a Brüsszellel folytatott vitákból fogunk majd mi jó útra térni, vagy ilyesmi. A klasszikus nyomásgyakorlásra ez nyilván jó, azt látjuk. Tehát ahogy Zsolt mondta, szankciók működnek, van egy konkrétan az adott szervezetnek, az adott intézménynek, adott tevékenységnek fájdalmas lépés, akkor az tud működni, mint egyébként alig, hanem ez az adózási, kettős adóztatási szabályokkal kapcsolatos egyezmény felmondása is fog azért valószínűleg fájni a magyar gazdaság egyes szereplőinek. Ez működhet, vagy ez látszik, hogy működik is, de hogy itt kicsit megint az a hangulat lett, hogy akkor majd Amerika úgy avatkozik be tevőleg a magyar politikába, hogy az akkor majd átalakítja az erőviszonyokat, vagy ilyesmi, és hogy, tehát hogy egyrészt azt ugye láttuk nagyjából, mikor volt a kitiltási ügy, 14 ősze? 15 eleje, mindegy is tulajdonképpen. Hát ugye a netadós tüntetések.
16? Nem, az nem lehet.
Nem, szerintem 14-15 forduló. Tehát, hogy azt láttuk, hogy nyilván annak volt egy közvélemény formáló ereje, amikor arról volt szó, hogy Vida Ildikót kitiltották, akivel kapcsolatban szintén lehetett akkor azon merengeni, hogy ő azért mégiscsak Simicskának a legközelebbi emberei közé tartozott, hogy nem azért tiltották ki, mert a olajipari vállalat áfaügyi bejelentéseit nem elég lelkesen vizsgáltak ki az adóhatóság, bár ugye a hivatalos...
14 november 10.
14 ősze, igen, akkor mondtam. Adóhatóságnak a tevékenységét bírálták volna, tulajdonképpen soha nem is derült ki, hogy ki a többi kitiltott.
Igen, még öt másik ember.
Azért hosszan lebegtetve volt, hogy akkor ez századvég közeli emberek, vagy kormányhoz közeli emberek. Maga az akkori ügyvédő volt, ugye? A good friend.
Nem igen. Is
meglehetősen aktív volt, kiárt tüntetésekre, ilyesmi, az volt egy elég erős amerikai jelenlét, na de hát azért összességében az se változtatta meg a magyar politika folyását, szóval, hogy én nem tudom, ha most Nagy Márton tiltották volna ki az Egyesült Államokból, mert hogy ugye azért neki is van némi érintettsége ebben a beruházási bankban, az nyilván egy nagyon erős politikai üzenet, és ahogy hogy hívták az elbetűs urat, Laszlócki?
Laszlócki.
Igen, szóval hogy ott is lehet,
Laszlócki, hogy... Imre.
Laszlóckinél most lehet, hogy szomorú, mennyiben létezik, nem tudom a családi állapotát az úrnak, hogy akkor ők nem utazhatnak majd nyáron az Egyesült Államokban nyaralni. Nyilván nem erről szól ez, nyilván egy politikai üzenet, de azért azt gondolni, hogy a NERT majd az rengeti meg, hogy nem tudom, magasabb rangú kormányzati szereplőket tiltanak ki az Egyesült Államokból, az alig ha életszerű. Már pedig ezek a szimbolikus lépések vannak szerintem, vagy lehetnek még ugye a mindenféle felületeken megjelent.
Én el tudom
kezdeni. Annyi csak, hogy igen. Ugye vagyontár zárulása, meg számlák zárulása.
Hát amennyiben vannak az Egyesült Államokban, de ő azt feltételezzük, hogy ő orosz
De az már a legdurvább.
Érdekeket szolgál, akkor talán nem Amerikában
tartja a vagyonát. Oda akartam kiukadni, hogy annak fejez igazából, akinek kint vagyontárgyai van, a Egyesült Államokban majd bankszámlája van, mert ő komolyan ráfaraghat. Orosz oligarcháknak mondjuk, de Laszlóczky úrnak meg az ő kedves nejének, amennyiben létezik, neki ez kevéssé fáj.
Ugye ennek a kitiltási botránynak a legviccesebb része, szerintem a Habony Árpád körüli ügy volt akkor. Írtam egy cikket erről még a hét elején, hogy romlott meg a viszony, és abban röviden megemlítettem, hogy akkor fölmerült, hogy a Habony is kitiltottak között lenne, amiről a akkori felesége, Kaminski Fanni posztolta a Facebookon ki, aki Orbán Viktor közeli munkatársa, hogy Habony Árpád, Tom Wall Street Journal-t olvas a Kapitólium lépcsőjén, és viszont ennek az lett a következmény, az Egyesült Államok nagykövetségének feltűnt az, hogy de hát ezt az embert 2011-ben elítélték garázdaság miatt, ami mivel az ESTA-nál a belépési engedély kérésénél ezt meg kell jelentetni, és hogyha elítélnek garázdaság miatt, akkor nem léphetsz be az Egyesült Államokba, hogy valószínűleg nem mondott igazat. Az, hogy ennek mi lett a következmény, azt nem tudjuk, de hogy simán lehet, hogy végül ez volt az a kép, ami miatt Habony Árpád tényleg nem utazhat többet az Egyesült Államokba.
Ez volt, amikor szügyőrugott egy nyugdíjas, aki egy közlekedési konfliktus során.
Egészen konkrétan, mert nagyon óvatosan fogalmaztam a cégben is. Nem egyet, hanem kettőt egyébként. Megütött egy
a Moszkva térről kihajtva, ugye ment föl a Budakeszi úton talán.
A vád szerint megütött egy idős férfit, és hasba rugott a férfi segítségére siető idős nőt.
Lassan haladták át.
Ahogy az a polgári közösségben szokás, igen.
Szügyőrúg.
És akkor végül egyébként azt hiszem, a testi sértés az nem lett bizonyítva, garázdaság miatt ítélték el jogerősen.
Na de arra mondjál valamit, hogy akkor...
Ja, hogy mi lesz most? Igen.
Ha nem tudom, azt tudod-e, de ha igen, akkor azt is mondom.
Te mint kém.
Nem szóltak elő. Hát ugye voltak pletykák arról, hogy azért eleve nem csak ez volt a terv.
Na igen, bocs, akkor még mondom, ugye az elmúlt napokban ez volt a hangulat, hogy jöttek ki a cikkek, hogy nagyon komoly szankciók, nagyon bepipultak, akár még egy magasrangú banki tisztviselőt is kitilthatnak, majd kiderült, hogy ennyi az egész egyelőre, és akkor van ez a...
Igen, és akkor vagy ennyi volt eleve az egész, vagy ennyi lett menet közben az egész, ami egy fontos kérdés, azért, hogy ott történt-e valamilyen megegyezés a háttérben, aminek következtében ennyi lett az egész, mert hiába csinálunk úgy, mintha ez egy semmilyen nyomásgyakorlás lenne, azért az, hogy az Egyesült Államok szankcionál magyar állampolgárokat, az egy nagyon durva lépés, és annak következményei vannak. Bulgáriában volt kormányzati tisztviselő, akiket a legdurvább verziójával a Magnitsky törvénnyel szankcionáltak. Ez az, amikor be is fagyasztják a vagyonukat Amerikában, és megtiltják az amerikai cégeknek, hogy üzleteljenek velük. Ezzel azért oda lehet pörkölni embereknek. Nálunk ilyen nem volt, és ebben a szempontból egyébként az Orbánnak valamennyire igaza is van, hogy ez tehát, hogy hivatalosan ez nem egy Magyarország elleni szankció. A gyakorlatban azért egy kicsit mégis az.
Hát ő azt mondja, hogy 34-ből csak egy magyar, de ugye meg másik két orosz, aki
ebben a... Nagyon sok ciprusi van, ugye elég komoly orosz bástya van ott, de hát azért Ciprus is egy Európai Uniós tagország, tehát ezért nyilván a mi békepárti álláspontunk, meg stb. Ezeket így végig lehet mondogatni. Ezzel együtt is azért vannak olyan európai országok, ahol lehet, hogy nem közkívánatra, de azért szintén nagyon komoly orosz hát jelenlét van. Ciprusnak ugye világos okai vannak, de hogy igen, szóval, hogy persze lehetne ennél nagyobbat ütni nyilván, megtalálni akár gazdaságilag is olyan szálakat, amik más nem mondjak, azért mégiscsak itt még továbbra is elvileg, bár egyre kevésbé biztosan, de épül egy Rosatom atomerőművés, tehát nem épül. Igen. De elbeszélések vannak róla, tehát hogy...
Állítólag lesz egyszer egy. Meg a Ciprus azért szintén tagja a mi új szövetségesi csoportunknak az Európai Unióban, ez az 5-6 országból álló gyülekezet, amit a brüsszeli újságírók gúnyosan Oroszország barátai csoportnak hívnak, és akikkel a Zelenszky együtt találkozott. Itt így volt ez megrendelve, hogy az ellenséges országokat, azokat egybe bele csomagolva, és Ciprus is ezek között van. De azért, hogyha itt, tehát lehet nem csak emberek ellen is szankciókat hozni, lehet cégek ellen is szankciókat hozni. Az már most látszik, hogyha az amerikaiak szankcionálnak egy céget, hogy azzal nem lehet üzletet kötni, az nem utalhat pénzt, akkor annak a cégnek vége. És akkor mi van? Tehát, hogy potenciális lehetőségként mondom, legdurvább verzió, hogy akkor föltűnik nekik, hogy Mészáros Lőrincnek van egy bankja. Adott esetben. Azzal is lehet kezdeni dolgokat, nem ötleteket adok ezzel, csak hogy hogy azért van olyan nyomásgyakorlás, ami alapjaiban tudná megrengetni a fideszes gazdasági háttérhatalmat. Az Egyesült Államok nagy szereplő, még olyan országokban is érezhető hatása volt a szankciós politikának, mint a több tízmilliós Irán.
Igen, mindamellett, hogy itt szerintem azért nyilván, ha jogállami keretek között gondolkodunk, akkor nyilván felvethető, hogy magánszereplőket egyébként hogyan büntetsz. Állami politikákért, ha a saját magángazdasági tevékenységükért büntetőd őket, akkor azért érdemes szétnézni Oroszországban, hogy ki mindenki üzletel a világban még egyébként az oroszokkal, szóval hogy ezért nyilván Amerika azért, ezért se gondolnám, hogy érdemes belelátni ezeket a most akkor megborítják a dominót, és akkor végig dől, és a karmelita kolostorban fog majd végül szétterülni dolgokat, mert nem ilyen értelemben viszont nem így működik a politika, hogy akkor ők kihúznak egy fakockát a dzsengából, és összedől, vagy ilyesmi. Ezek nyilván erős üzenetek, ezt látjuk tényleg a hatását is, de ezt a végre most akkor már az Európai Uniótól vártuk 10 évig, hogy megreguláznak minket, ott most nem teljesen világos, hogy megreguláznak-e minket, vagy majd a évközben valahogy megegyezünk, de hát akkor megint lehet várni.
Regulázás közben
vagyunk. Igen, csak mi lesz a vége. De hogy nyilván a mai rádió interjúban is Orbán megint úgy beszélt Amerikáról, hogy a szövetségesünk, de rögtön ilyen...
Megérjük az álláspontjukat, de
nyilván
kicsit a republikánusokkal könnyebb, de hát mi tisztelt, tehát hogy érzel ilyenkor hangsúlyeltolódásokat, nyilván szerintem...
Ami egyébként, bocsánat, tegyük hozzá, hogy nem igaz, tehát hogy azért ilyen ügyekben a republikánusokkal sem könnyebb. Főleg azért, mert Amerikában a fő eltolódás az ukránpárti, nem ukránpárti demográfiában az nem pártalapon van, tehát nem az, hogy a republikánusok oroszpártibbak, hanem az, hogy a fiatalokat érdekli kevésbé Ukrajna. És a republikánus vezetés az ugyanennyire lesz kemény, és a Trump-féle republikánus vezetés az ugyanannyira volt kemény Oroszország ügyben, sőt, Oroszországgal kapcsolatban még egy kicsit keményebb is volt, mint a korábbi Obama kormányzat.
Tehát hogy szerintem azt lehet látni, hogy ha ez a, nem tudom mi a jó szó, nyomásgyakorlás, vagy ilyen típusú erőfitoktatás, vagy presszió. Ilyesmi, ez presszió, igen, az a jó szó, préselés. Ebben a keretben, vagy ebben a intenzitással, vagy amplitúdóval történik, azért az nem a, nem tudom, háborús logika. Ugye volt valami ilyesmi utalása az Orbánnak, hogy a második világháborúban egyszer hadat üzentünk nekik, azt nem fogjuk megismételni, és tehát hogy ettől letekintve rendezettek a viszonyaink, vagy ilyesmi. Ez nehezen...
Mondjuk ezt nem zárnám azért ki. Még azért hosszú ez az ide.
Hát mondanak egy csúnyát, akkor úgy járhatnak, mint a finnek vagy a svédek, hogy keresztbe teszünk nekik. De most itt a beszélgetés finise felé haladva, azért dobjunk föl még egy, nyissunk egy kicsit a beszélgetésre, meg dobjunk föl még egy lasztit a Kerner külpolitikai elemzései számára, vagy hagyjuk, hogy hagyj zsengázzon, hogy a szankciók meg kikinek tesz keresztbe a szankciókkal, és kikinek tesz keresztbe a szankciókban. Azért mégiscsak volt egy makronos kínás kanyar most a héten, azért ezt Zsolt felvázolja nekünk, és a hallgatóinak azt megköszönjük.
Igen, de előtte még beném szorult egy bocsánat. Hogy ugye, amit a Dani mondott, arra kapcsolatban még fel szeretnék egy kicsit csatlakozni, hogy az Orbáni hatalomnak a két bástyája az a parlamenti kétharmad, és az a médiabirodalom, amit birtokolnak. Nyilvánvalóan a szövetséges országainkat azok a lehetőségek idegesítik, amiket az Orbán kormány ezzel a két dologgal elért. Ezt a két dolgot nincs olyan szankció, ami el tudná tőlük venni. Tehát, hogy erre más megoldás van, és ennek a két dolognak az átvétele vagy elvétele az a magyar ellenzék feladata, hogyha ezzel akarnak valamit kezdeni. Ezt nem lehet más rátruházni. Bocsánat, Macron. Van egy ilyen furcsa diplomáciai körmenet most Kínában. Egyszer utazott ki Kínába Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Emmanuel Macron, a francia elnök. Jó zsarú, rossz zsarú szerepet vittek. A von der Leyen volt a rossz zsarú. Ő megpróbálta befenyíteni Oroszországot, vagy a Kínát, nem sikerült. A Macron megpróbált barátkozni Kínával, igazán az se sikerült. Szóval, hogy így nehéz lenne ezt...
De kapott Orbáni dicséretet legalább Macron, hogy ez egy...
Ami egyébként egy érdekes viszony.
Ketten vagyunk az Unióban, akik világpolitikai, vagy nem hosszú távon tudnak gondolkodni.
Akik gondolnak valamit, körülbelül ezt mondja.
Macron meg én, csak ő rosszul gondolkodik.
Igen, de ez egyébként nem egy...
De ez
nem egy hülye állítás.
Nem, szerintem pont azt akartam, igen. Hogy foglalkoztál az EU jövője kapcsán lévő vitákban két elég erős szereplő volt, csak nagyon tényleg az ellenkezőjét mondják. Tehát ugye Macron erőteljesen
nem integráció mindenben
párti, nem mindenben, és nyilván erősen liberális, de hogy azért például, amit most mond Macron, nem is véletlen, hogy hirtelen ilyen ünnepelt szereplője lett a magyar jobboldali nyilvánosságnak minden korábbi róla megírt gazság ellenére, hogy ugye azért alapvetően egy most egy szuverenista álláspontot képvisel Európával kapcsolatban, csak ők ezt európai értelemben érti, meg egy ilyen összeurópai szuverenitás kapcsán, de hogy igen, azt, hogy ne legyünk az Egyesült Államok kifutó fiúja, hogy van európai érdek, hogy az nem minden esetben esik egybe az amerikai érdekkel, speciál pont az amerikai-kínai feszültségekben nekünk egyértelműen érdemesebb beállni Amerika hónalja alá, ezek valóban szerintem legitim meg reális felvetések, elég hasonlóan gondolja valószínűleg Orbán is, az orbáni külpolitikának ez a Kalmár szelleme, ez ugye ennél ráadásul tovább is terjeszkedik, tehát nincs az az Észak-Korea, vagy Isztán, vagy nem tudom ki, akivel mi három krumplérnek kezdenénk el, hogyha úgy van, akkor az emberi jogi, meg mindenféle normákat félrerakni, de azért a kínai példa is, tehát Kínával is üzletel a világon mindenki, és ott se szívesebben lennél azért ellenzéki.
Hát sőt, ugye pont most ezt a Szerbiát ilyen valamennyire nem kapcsolatban be akarom hozni, ugye másik hír volt, hogy kiszivárgott amerikai iratokban az volt, hogy Szerbia is beleegyezett abba, hogy fegyvert küldjenek. Ezt ugyan tagadta a szerb elnök, de én végigolvastam a szöveget, ahogy tagadta, és azért az egy ilyen nagyon precízen megfogalmazott, mi kizárólag engedélyezett végfelhasználóknak adtunk el fegyveret. Fegyvert nem adtunk el Ukrajnának, Oroszországnak, csak engedélyezett végfelhasználóknak. Az, hogy utána azok mit csinálnak vele, az meg gondolom a másik kérdés. Annyiban egyébként érdekes ez az egész Macron-Orbán cucc, hogy tényleg nekik van látszó gondolatuk a világról, azért vannak ott még más szereplők, tehát mint ott van például a Rutte, aki közel annyi ideje van kormányon, mint Orbán Viktor Hollandiában, azért ő is gondol dolgokat a világról, csak az már tényleg annyira más, ebből a szempontból, hogy ahhoz közelíteni se lehet, de ott van mondjuk a Morawiecki, a lengyel miniszterelnök, aki viszont egy ellen Macront kezdett el játszani, ugyanellen ez ellen az álláspont ellen. Szóval igen, a Macron azt mondja, van ez az elmélete, hogy stratégiai autonómia, amit még azt hiszem 2018-ban talált ki egy ilyen egyetemi előadáson, ami azt jelenti, hogy legyen egy ilyen önellátó szuperhatalomként viselkedő Európa, amit mit ad Isten, Franciaország irányít. Tehát, hogy ez azért az ő stratégia autonómiájának egy ilyen beépült része, hogy ez egy alapvetően francia vezetésű Európa lenne, mivel ő is látja azt, hogy a németek azok most nem feltétlenül a határozottságukkal irányítják elsősorban Európát, és akkor azt mondja, hogy igen, hogy ezekben a konfliktusokban, ami mondjuk Tajvannal alakul ki, abban az Európának nem kell feltétlenül azt mondani, hogy ugyanúgy meg fogjuk védeni egy Ukrajnát, mert nem ugyanaz. Tehát Tajvan és Ukrajna nem ugyanaz. Egy csomó szempontból Tajvan fontosabb is Európa számára egyébként bizonyos szempontokban, mert a világ csipgyártásának a túlnyomó többsége az ott megy, és arra azért az európai iparnak szüksége van. Mindjárt befejezem ezt az írtó hosszú gondolatmenetet. De hogy
Dani sóhajtozik itt közben.
Igen, de
azt is kivágjuk.
Igazából ami
ne, után... most ez legérdekesebb, végre olyanokat mond a Zsolt, amik
érdekesek.
Végre. Szóval Morawiecki ezzel párhuzamosan tett egy ilyen, azt hiszem Amerikában volt, és tett egy ilyen baráti látogatást, aminek az volt a lényege, hogy ők kifejezetten azt szeretnék, hogyha Lengyelország, ez egyébként a háború óta létező terv kb., hogy ők lennének a nagy új katonai vezető hatalom Kelet-Európában. És ehhez örömmel vesznek minden amerikai segítséget, ők nem az amerikaiak nélkül, hanem az amerikaiak a szövetségben képzelik el Európa sikerét. Ez egy ilyen nagyon durván atlantista, és be is jelentették egyébként, hogy az Abrams tankeknek, amikből Abrams-t küldtek ki? Azt hiszem, Abrams-tankot még az amerikaiak nem küldtek ki Ukrajnába, és vagy talán nagyon keveset, mert hogy az egy ilyen nagyon bonyolult szerkezet, és nem az a leghasznosabb az ukránoknak, de ugye ennek ők szeretnének az összeszerelő üzemei lennének, meg ilyen szervízközpontja Kelet-Európában. Én egyébként voltam ilyen lengyel katonai bázison, ahova amerikai Abrams-eket pakoltak ki, és tényleg elég durvára vannak készülve, komplett ilyen komlóméretű városok van, annak, ahol így az amerikai hadsereg jelenlétére.
És nagyon érdekes volt, szerintem erről nyilvánosan nagyon nem sokat beszéltek, most a Morawieckit mondod, ugye a lengyel nagykövet a héten egy rendezvényen azt mondta, hogy Morawiecki többször mondta Orbánnak azt, hogy meg fogja támadni Oroszország Ukrajnát. Ugye azért ezt ennyire direkten állítani leginkább amerikaiak állították, meg különféle amerikai hírszerzés. Tehát először nem lehetett hallani, hogy Morawiecki ezt nyilván nem nyilvánosan mondogatta, és ez is érdekes, hogy azért az Amerikával való
De azért ez fenntartásokkal kezelt, tehát nyilván az Orbán is úgy kezelte, mert azért a Morawiecki hát meg a Kaczynski, azok a Smolenszki katasztrófáról.
Megtámadjátok? Nem támadjuk meg.
Igen.
Nem,
hogy azért a lengyel vezetés az nagyon régóta ilyen.
Lehet, hogy 10 éve ezt mondják, persze, csak most meg is történt, ezért...
Igen, végül igazuk volt.
És eddig nem hallottuk ezt, hogy a Morawiecki mondjuk már az Orbánt erről korábban nézve. De volna Orbán ugye hány nappal a háború kitörése előtt járt Moszkvába? 3 héttel körülbelül elején, és a hírek szerint nem azzal jött haza, hogy mindjárt kezdődik a háború.
Hát nem, sőt.
Sőt, emlékszünk Bajár Zsoltnak a Váteszi gondolataira, hogy aki azt gondolja, hogy háború fog kitörni, az hülye. Nagyjából ez volt.
És igen, de egy kicsit mindenki, tehát az amerikaiak is úgy gondolkodtak azért egy picit, mint a, meg egész Európa, mint Bajár Zsolt, és azért ez mindenkit meglepett, szóval én valamennyire fölmenteném azokat az embereket, akik a háború előtt nem hitték el, hogy ez meg fog történni, azért menteném föl őket, mert teljesen logikátlan volt, hogy ez megtörténjen, és az eredményeiből látva látszik is, hogy ez egy őrült nagy hülyeség volt az oroszok részéről, amivel saját magukat tették tönkre a következő 50 évre nagyjából. Szóval ez nem volt egy jó irány, de igen, ez egy meglepő új hír, az Orbánnak ezt mondták.
Hát meg rámutat erre, csak azért hoztam ide most szóba, hogy igen, tehát hogy Lengyelország valóban nagyon komolyan a NATO, és ilyen szempontból Amerika örve alatt képzeli el ezt a nyugati-európai világot, meg integrációt, és ebben tényleg szerintem egy logikus, vagy egy legitim dolog az, amit a Macron mond, nyilván nem véletlenül, hogy ő is mostanában erősödik fel, az tényleg a 10 évig tartó német, vagy hát Merkel-féle dominancia után valóban.
Ebben azért benne van az is, hogy közben lángokban áll Párizs, tehát hogy valamivel el kell terelni a figyelmet a nyugdíjreformról.
Meg az is látszik, hogy azért erről beszéltünk szerintem talán pont ugyanebben a felállásban egyszerű, hogy Amerikának azért vannak ebben a háborúban bármennyire sok pénzt is tesz bele bőséggel nyereségei.
Európának nem annyira.
Európának sokkal kevesebb, és ez egy elég érdekes vita. Nyilván picit árnyalja, hogy ez Kína kapcsán történik, mert igen, hogyha az történik, hogy Kína is majd nem csak az igényét jelenti be Tajvanra, hanem gyakorlati lépéseket is tesz ennek érdekébe, akkor az egy orosz-ukrán háborúhoz hasonló helyzet lesz-e, és ott hogyan kell állást foglalni, de hogy ez egy elég fontos vita.
Kínával kapcsolatban egyébként szerintem tök érdekes. Tehát, hogy ott Európának is egy kicsit máshogy kellene viselkedni. Pont a már említett Noah Smith postban volt egy iszonyú érdekes grafika, autó import-export Kína és az Európai Unió között, és az történt, hogy 2021 és 2022 között valahogy volt egy olyan fordulat, hogy így megfordult. Tehát, hogy előtte fele annyit importáltunk Európába Kínából autóból, mint amennyit mi ki exportáltunk, és így megcserélődött, és hirtelen többet kezdtünk el importálni Kínából autókból, mint amit exportáltunk. Ami részben nyilván a kínai elektromos autógyártásnak a brutális előretörése miatt van. Ez még nem indok egyébként arra, hogy Magyarország akkor nagyhatalom legyen, de ez egy bonyolultabb kérdés. De hogy vannak feladatai az Európai Uniónak Kínával, és valóban nem biztos, hogy ott az amerikai minta nekünk a jó, bár sok szempontból ugyanazok a kihívások, hogy az alapvető gyártásokat haza kell vinni, valahogy meg kell oldani, hogy nálunk is versenyképes legyen, nem szabad azt hagyni, hogy a magas hozzáadott értékű technológiánkat kivisszük, és akkor azokat a kínaiak egyszerűen szétszedik, és összerakják saját néven egy másik gyárban. Szóval ezek tök valid problémák, de én ettől függetlenül, hogy az Orbánnak, meg a Macronnak, meg a Morawieckinek van csak gondolata Európában, én ebből az Orbánit látom a legkevésbé validabbnak a jövőre nézve, mert a francia gondolat ez egy kicsit avít az elmúlt 70 évben folyamatosan létező dolog, de alapvetően Franciaország érdekeit szolgáljuk, nagyobb akarnak lenni Európában. A lengyelekkel a lengyelekkel érdekes lesz összehasonlítani minket 10 év múlva, Lengyelország ahhoz képest, hogy nagyjából ugyanabból az ilyen EU-s problémás gyerek státuszban indultunk, a lengyelek olyan szinten húztak el mellettünk mindenben, és ez részben a háborúhoz való hozzáállásuk, részben meg az, hogy sokkal jobban csináltak egy csomó mindent. És ez egy nagyon hasonló kormány az Orbánéhoz. 10 év múlva Lengyelország egy nyugat-európai ország lesz, mi pedig ugyanott leszünk.
Most elvérben. Éppen a románok is elhúztak mellettünk.
Igen.
De hogy egy két mondattal korábbra csatolják vissza, az is lehet egy érdekes háromharmad téma majd, hogy hogyan alakul át a világgazdaság, és Kína, meg ugye India, ami a napokban éppen úgy satszolják a statisztikusok, hogy lélekszámban Kína fölé nő, és ott is azért elég érdekes informatikai robbanás látható. Tehát ez, erről is beszéltünk majd egyszer, de most...
Ha érteni fogunk hozzá egyszer.
Igen, majd addig olvasunk.
Majd utána olvasunk.
De bejátszhatunk majd az egész pályát szerintem.
Lényegében a világpolitika összes kérdését megoldottam a Vita Dániel. Kernel Zsolt az én asszisztálásom mellett. Puszit küldök nektek, és találkozunk legközelebb.
Ez a háromharmad, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.